Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a szombathelyi ízeumot fogjuk bemutatni, ahol Nyitány címmel nyílt egy kiállítás, és itt tulajdonképpen nem csak kiállítás nyílt, hanem maga az ízeum is megnyílt. Vendégeink pedig Csapláros Andrea, az ízeum tímnek a igazgatónője, és Sosztari Csottó a szakmai vezetője lesz. Most hétvégén jártam Szombathelyen, megnéztem az új kiállítást, és egyúttal egy különleges eseménynek is a tanúja voltam, a Szavária Karneválnak. Karnevál utcáin, ahogy jártam, különböző koroknak a ruháiba öltözött emberekkel lehetett találkozni, megszólítottam közülük néhányat, mert ez igen szokatlan volt. Úgyhogy először néhány ilyen rövid kis bejátszást fognak hallani, utána pedig magáról a kiállításról és az intézményéről fogunk beszélgetni.
Karnevalról az a véleményem, hogy évről évre, hogy állítólag jobb és jobb lesz. Hát remélem, tényleg így is van. Én nagyjából ugye részt veszek ugye a felvonulásokon, rendezvényeken. Az egyenruhám az északi viking és hievírus típusú egyenruha. Általában középkorban használták, ugye, amikor Angliát támadták a vikingek. Jelenleg van rajtam egy pikkelyvért, prém az a palástomhoz tartozik, rókaprémből van saját készítésű. De általában változatos szokott lenni az északiaknak, meg a barbártörzsének a páncélem, pedig úgy, mint a római légiónak. A római légió az olyan, hogy egy légiós lát az ember, akkor már látja az egész légiót, mert unalmas. Nálunk viszont van ez a változatosság, mert ez a tipikus barbár viselkedés, beiszunk, bulizunk, ijesztegetjük az embereket.
A karneválon is?
Karneválon is, vagy esetleg a rendezvények miatt ugye sokan nem tudnak bemenni bizonyos rendezvényekre, mert nincs pénzük így. Párral meg szoktuk beszélni a haverokkal, hogy na akkor kocsmarad, hogy valahogy csináljunk egy ilyen fesztivált, meg jelenetet, hogy egyesek lássanak is valami ilyesmit.
Tehát akkor itt az utcán sétálunk, és egy római öltözetbe öltözött hölgyel találkoztam, akinek nagyon különleges a frizurája.
Római kori ruhát választottam, nagyjából római kori ruhát, és a frizurát is ahhoz illesztve.
Honnan van a ruha?
A barátnőimmel csináltuk ezt az egészet, megpróbálván tényleg a régi freskók és mozaikok alapján összeállítani.
És a frizura?
Megkértem a fodrászomat, és volt szíves elkészíteni.
Nagyon sokakon van ilyen ruha. Divat ez itt?
Hogyne, hát ennek most már tényleg több mint 10 éve nagy divatja van, és egyre többen öltöznek be. De nem csak római kori ruhába, hanem honfoglalás koriba, barokba, reneszánsz ruhákba nagyon szép viseleteket lehet látni.
Holtják ezt más alkalmakkor is? Tehát van más karnevál vagy hasonló jellegű alkalom, amikor föl tudják venni?
Nincs. Ezt kifejezetten a karnevára, ezt nagyon várjuk minden évben a karnevált. Ilyenkor szinte 3 napig nem alszik a város.
Az ízeumban a régészeti tárhely munkatársai szintén római ruhába öltözve fogadták a látogatókat. Így beszélgettem velük én is.
Csapláros Andrea, ők az ízeum Szavarienzer régészeti műhely és tárház igazgatónője. 2010. szeptember 1-ével indult ez az intézmény, alapította meg Szombathely megye jogú városom ezt az intézményt, ami feladatának tűzte ki a projektnek a lezárását, ami projekt 2007-ben indult a város segítségével, támogatásával, egy EU-s projekt keretében. Ez a projekt sajnos még nem záródott le, de 2012. áprilisában meg kell nyílni ennek a kiállításnak, mert akkor van a projekt zárásnak az időpontja. Ez a projekt több lépcsőfokból állt, az egyik nagyon nagy része volt az izom szoverencie, tehát az ISIS szentének a rekonstrukciós megépítése, és ebben egy kiállításnak a berendezése. Egy állandó kiállításról van szó, amely megmutatná a Szaváriában lévő izomnak, Gizi szentének a régészeti leleteit, kincseit, de ezen túl pedig egyfajta vallástörténeti átfogó kiállítás is lenne Szavária és Pannonia vallástörténetéből, római kori vallástörténetéből.
Mégis másik kiállítás nyílt. Miért?
Sajnos, mint említettem, az állandó kiállítás még nem tudott megnyitni, mivel hogy a projekt nem záródott le. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy mivel az épületnek a részleges műszaki átadása megtörtént 2010. decemberében, ezért szerettük volna mindenképpen megnyitni az épületet is a látogatók előtt egy kiállítással. Éppen ezért egy időszaki kiállítást terveztünk, és ez az időszaki kiállítás szerencsére sikerült, és meg is nyílt. Nagyon egyszerűen és találóan az Ízom nyitány címet választottuk ennek a kiállításnak, ami azért jelzi a látogatók felé, hogy ez még nem az állandó kiállítás, és ez nem az Ízisz kultuszról szól konkrétan itt Szamáriában, hanem ténylegesen egy időszaki kiállítás, amivel meg szeretnénk nyitni az épületet a látogatók előtt. Maga a kiállítás az október 30-áig lesz nyitva, és a nyitvatartási időnk az 2-től vasárnapig, 10 órától 17 óráig, csütörtök kivételével akkor 18 óráig vagyunk nyitva. A kiállításnak a tematikája három részből áll. Az egyik azok a világhírű piranézi képeknek a bemutatása. A piranézi munkáiból olyan részmetszeteket választottunk ki, amelyek vallástörténettel foglalkoznak, vagy pedig olyan fantáziaképeket, amivel érzékeltetni tudjuk, hogy milyen hatalmas művész volt ez, vagy milyen tehetséges művész volt Piranéz, hogy mennyire tudott építészként játszani az arányokkal, és milyen jól látta, hogy hogyan is néztek ki ezek a római emlékek. Van egy nagyon érdekes kép a Kolosseumról, egy részmetszet, ami madártávlatból mutatja be a Kolosseumot, és Piranézinek tényleg se szárnya nem volt, se repülőgépje, és mégis olyan hitelesen tudta ezt lerajzolni, és vagy hát metszeni, olyan szépen történt ennek a munkának az elkészítés, hogy az embernek tényleg az az érzés, hogy madártávlatból látja az Ízeumot. Ezen kívül van egy csoport, ami a Pompejben lévő Ízisz szentéllyel foglalkozik, ami azért nagyon fontos, mert rengeteg párhuzamot lehet hozni, mint freskókban, mint más építészeti elemekben a szaváriai Ízeummal. Ennek egy külön cellát szenteltünk.
Honnan származik az anyag?
A Piranézinek az anyaga, a Magyar Képzőművészeti Egyetemtől kaptuk meg ezeket az anyagokat. Nagyon örültünk neki, hogy sikerült az 1180 darabos gyűjteményből kiválasztanunk azt a 80 darabot, közel 80 darabot, amit itt ki tudtunk állítani.
Ízisz szentélyhez kapcsolódó tárgyakat is lehet látni. Ezek honnan vannak?
A kiállításnak a másik része pedig a pontatni az, hogy a testvérvárosnak az Ízisz szentével foglalkozik, ez pedig az karbanciai Ízisz szenté, ez Gabriella Gabrielli ásta meg. Sajnos nem sikerült az egész szentét megásni, mert a körülötte lévő épületek veszélyeztetve lettek volna, és az itt lévő kőemlékeket, építészeti elemeket, ezentúl pedig az oltárokat mutatjuk itt be, és magyarázzuk el a látogatóknak, hogy érdekes az, hogy milyen sok oltárt szenteltek ott Ízisznek, Ozirisznek, és ezeknek a bemutatása akkor így, ha már mi nem tudjuk bemutatni a szaváriai Ízeumot, akkor legalább ez megtörténik.
A kiállításon nagyméretű szobrokat is lehet látni.
Grácia Egyetemnek van egy nagyon híres gipszgyűjteménye, gipszmásolat gyűjteménye. A legkorábbi darabok 150 évesek, és ezt a Berlini Múzeumtól vásárolta anno az egyetem, a Grácia Karl Franzens Egyetem, és a régészeti tanszéke örökölte ezt a gyűjteményt. Ez több mint 400 darabból áll ez a gipszmásolat gyűjtemény. Ez antik szobroknak, feliratoknak, császárportréknak, istenábrázolásoknak a gyűjteménye. Ez azért is volt fontos, mert ugye abban az időszakban azért se a diákok, se senki nem utazott olyan könnyen egyik országból a másikba, tehát nem engedhette meg mindenki magának, és egész egyszerűen ezeken a szobrokon, ezeken a gipszmásolatokon lehetett tanulmányozni a diákoknak is, és az érdeklődőknek is, hogy ténylegesen hogyan nézhetnek ki eredetiben ezek a szobrok, és ezt a gipszmásolatokat a kőrestaurátnak, a Nemzeti Múzeumnak a kőrestaurátora, Kőfalvi Vidor restaurálta, egy kicsit rendbe tette őket, és itt ezen a kiállításon van. Ugye ezrészt szerettük volna érzékeltetni, hogy ezek a szentélyek, ezek ténylegesen szobrokkal, élettel voltak megtöltve, de nem csak a szentélyekhez kapcsolódó másolatok vannak itt, szobormásolatok, hanem császárportrék is, és sportolóknak az ábrázolása is, például a diszkuszvető is itt van nálunk.
Mi indokolta a műszakilag még nem teljesen átadott épület megnyitását ezzel a kiállítással?
Azért történt most nyáron, hogy egész egyszerűen a Karrevárra nyissunk ki, tavasszal, ez azt jelenti, hogy áprilisban, májusban és június elején megkerestük az iskolákat különböző programokra, hogy itt a gyerekeknek rendhagyó történelem órát tarthatunk. Ez azt jelenti, hogy akár előadásokat, de régészkedhettek is a gyerekek, fémkeresőzhettek, ásatást folytathattak a Borostyánki útnak egy szakaszán, és láttuk azt, hogy az érdeklődés nagyon nagy az Izom után, nem csak a gyerekek, hanem a gyerekek elmesélték ezt otthon, és a felnőttek is szerettek volna bejönni az Izomba. Csoportos vezetéseket vállaltunk, de hát azt nem tudtunk megoldani, hogy egész nap nyitva legyünk, és kerestünk erre valamilyen keretet, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy ténylegesen kinyisson az Izom, és egy rendes nyitvatartásról, ugye nem csak maga az időszaki kiállítás, hanem egész az Izom szentin körzet bemutatható legyen a látogatókkal. Egyénileg is meg lehet nézni, és meg lehet nézni ugye csoportosan is vezetéssel. Igazándiból ez volt az oka. Tehát amikor láttuk azt, hogy májusban ténylegesen meg kell nyitnunk, akkor júniusban egy nagyon gyors és nagyon alapos szervezés után sikerült úgy összehozni a dolgot, hogy augusztus elején meg tudott nyitni a kiállítás.
Milyen formában vesznek részt a karnevál programjában?
Terveztünk egy izomi tavernát, egy római udvart, ahol az embereket becsologathattuk volna az Izomnak a területére. Ez sajnos nem valósulhatott meg, de ettől függetlenül itt az Izom területén gyerekfoglalkoztató programokat, vagy inkább azt mondanám, hogy családi programokat próbáltunk kialakítani. Ez azt jelenti, hogy a szülők a gyerekekkel együtt áshatnak. Egy római kori sírt, idézőjelben lévő római kori sírt ástunk be a földbe, amit a gyerekek ténylegesen kiáshatnak, és a felnőttekkel együtt, ugye a felnőttek is nagyon szeretnek a földben kutakodni, keresni a kincseket, és szeretném megmutatni azt, hogy a régészet nem csak a kincskeresésről szól, hanem milyen komoly tudomány és milyen aprólékos munka áll mindezek mögött, hogy mi ezeket a leleteket kihozzuk a földből. A fémkeresőzés során megtalálhatják azokat a fémpénz másolatokat, amelyeket az itt talált pénzérmékről készítettünk, és ugye a találásnak az öröme itt is azért egy nagyon nagy szerepet játszik, és ugye tudjuk azt, hogy mind Magyarországon, mind Európában sajnos az illegális fémkeresőzés egy nagyon, nagyon nagy szerepet játszik, és nagyon sok régészeti lelőhelyet lerabolnak fémkeresőkkel szabályosan, és mi szeretnénk itt megmutatni, hogy igenis van helye a fémkeresőzésnek, de régészeti ásatás és pontos dokumentációs keretek között. Tehát nem csak a megtalálásnak az örömének kell benne lenni, hanem ténylegesen a tudományos háttérnek is szeretnénk rávezetni az embereket. Azon kívül pedig egy kerámikus, aki római kori kerámiákat készít, bemutatja a felnőtteknek, érdeklődőknek, családoknak, gyerekeknek, hogy hogyan készültek a római korban ezek a kerámiák, milyen fajta kerámiák voltak. Aztán továbbá pedig egy bioboltos ismerősünk is árulja itt a termékeit, és próbált olyan termékeket összekeresni a palettából, amit ténylegesen a római korban ehettek és ihattak az emberek, és ezeket mutatja be a látogatóknak. Ezen kívül pedig matematikai, logikai játékok is vannak itt, az ókorban is játszottak mind a felnőttek, mind a gyerekek, és van egy ilyen foglalkoztató része is, ami ténylegesen szeretném hangsúlyozni, nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is szól.
A nyitán után milyen további tervek vannak?
Tehát október végével bezár a kiállítás, ez az időszaki kiállítás, a nyitán című kiállításunk. Ugye ennek több oka is van. Az egyik oka az, hogy ugye említettem azt, hogy csak részleges műszaki átadás történt meg, és az épületben még javításra, tehát garanciális munkák folynak, és ugye azt a kiállítás keretében nem lehet megtenni. A másik oka meg az, hogy már szeretnénk elkezdeni, mert úgy tűnik, hogy addigra a kiírások és a projektnek a lezárása szép lassan megtörténik, és a projekt lezárásával meg kell teremtenünk az, hogy a kiállításnak, tehát az állandó kiállításnak az installációját beépítsük az épületbe. És ugye ez azért hosszantartó feladat, biztosan, hogy komplikáltabb megoldásokra is vár, és éppen ezért szeretnénk elég időt hagyni az itt dolgozóknak, tehát ugye akik a projektnek ezt a részét teljesítik, hogy ne legyen akadályoztatva egy kiállítás miatt. Egyébként, hogyha megnyílik az állandó kiállítás, de mellette szeretnék időszaki kiállításokat tervezni. Ezek az időszaki kiállításoknak egy része biztosan, hogy régészeti lesz, de ugyanígy, mint a piranézi képek is, lehetséges az, hogy régészetileg köthető valamilyen szinten a tematikához, de akár grafikai, akár egészen más fotokiállításokban is gondolkodunk. És a téli időszakban, amikor lehetőség nyílik rá, szeretnénk megint egy olyan nagy sikerű sorozatot, mint az Agóra óra volt tavaly, vagy hát jobban mondva tavaly indult, és és egészen május végéig tartott, és ezen az órákon megismerte a hallgatóság Szaváriának a történetét és az izomnak a történetét, és egyáltalán a kultuszközpontokat, a vallási életet, és egy ehhez hasonló előadás sorozatot terveznénk felnőtteknek is, és aztán az iskoláknak is.
Mint hallottuk, az izom köveinek a restaurálását Kőfalvi Vidor végezte. Megkérdeztem tőle, hogy mi a legnevezetesebb, legmaradandóbb emléke ezzel kapcsolatban, mi volt az, ami a legnagyobb kihívást jelentett a számára.
Talán az oszlopfők rekonstrukciója, mert hogy két korintoszi oszlopfőről van szó, de amikor az eredeti oszlopfőt megpróbáltuk kiegészíteni, ezt úgy kell elképzelni, hogy úgy nézett ki már, mint egy lerágott almacsutka. Most itt-ott voltak rajta még ilyen akantuszlevél indítások, de amikor megpróbáltam belőle korintoszi oszlopfőt csinálni, kiegészítgetni, akkor kiderült, hogy ez nem a szokásos korintoszi mintázat, és ehhez hasonlót legközelebb Alexandriában találtam, ami ehhez hasonló oszlopfő, és amit Alexandriában találtam még, az is egy ilyen hiányos darab volt, tehát ezeket a csigákat például még abból se lehetett igazán rekonstruálni, de aztán kiderült, hogy Líbiában, Leptis Magnán vannak pontosan ugyanilyen oszlopfők, tehát kiderült, hogy ezeknek az oszlopfőknek a legközelebbi analógiái Észak-Afrikában találhatók. De végül is találtam ilyet, és annak alapján sikerült rekonstruálni őket.
Az eddigiek alapján mennyi időre lehet becsülni a kőrestaurálási munkák befejezését?
Remélem, hogy karácsony után már nem kell többet foglalkoznom velem.
Milyen más restaurálási munkáik voltak?
A legnagyobb munka az ennek a két gránit oszlopnak a restaurálása volt, és a rajta lévő két oszlopfőnek a rekonstrukciója. De nekünk kellett kiszedni annak idején a betonszerkezetből az eredeti márványdomborműveket is, és másolatokat is kellett róla készíteni. Mondjuk ez volt a legtöbb munka, amit csináltunk.
Körülbelül mennyi időt vett igénybe?
Még most is vesz igénybe időt, mert még mindig dolgozunk rajta, mert az állandó kiállításban, amik bekerülnek eredeti kövek, azoknak a restaurálása még nincs is befejezve teljesen. Tehát két éve itt dolgozom.
Kedves hallgatóink, mielőtt tovább ismerkednénk az izeummal, előtte hallgassunk egy kis zenét. Nem akármilyen zenét fognak hallani, hanem Szombathelyen fölvett zenét, ugyanis a karnevál részeként különböző hagyományőrző csoportok is bemutatkoznak, és ezen bemutatkozások között voltak a római kor különböző aspektusait bemutató különböző légiókat, illetőleg a gladiátorokat bemutató részek is. Az Aquincumi gladiátorok bevonulását fogják most hallani.
Polgárok! Köszöntsétek hát tapssal a római birodalom új cézárját! A nemes római, a mindvégig győzedelmes Caius Atticus Maximianus Cézár!
Első harcok előtt a gladiátorok legidősebbike áldozatra hívja a halhatatlan isteneket az arénába.
Thank you.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Tárlatról, Tárlatra című műsorban, melyben ezúttal Szaváriába kalauzoljuk el Önöket, az ókori Szaváriába, ahol nemrégiben nyílt meg az Ízeum a Nyitány című kiállítással. Ezen a hétvégén egy különleges esemény volt Szaváriában, vagyis hogy Szombathelyen 3 napig a város karnevált ült, vagyis hogy ünnepelt, és ez alatt az idő alatt különböző műsorokat is lehetett hallani a hagyományőrzők, az Aquincumi gladiátorok vendégjátéka mellett. Voltak dákok és Dáciában szolgáló római katonák, voltak germánok, vikingek, mint hallották, meg kelták és egyéb népek is. Valamennyien bemutatták tudományukat, illetőleg különböző harci játékokkal szórakoztatták a közönséget. Természetesen a szombathelyi hagyományőrzőket is meg lehetett nézni, ők 2 műsorral is jelentkeztek, az egyik egy római hadgyakorlatot mutatott be fölvonulással együtt, melyben lehetett látni, amint égő golyót vetettek a terepre, volt aztán íjászat is, és meg lehetett nézni azt a skorpiót, amivel mint egy hadigépből lőtték ki a nyilakat, és ezen kívül a másik műsorukban pedig a vesztaszüzek mutatkoztak be, akik ha véletlenül találkoztak egy halálra ítéltel, akkor megmenthették az életét, tehát ennek a körülményeiről is tájékozódhat. Egy rövid riportot is készítettem velük, hallgassák meg.
Dr. Ikovics György vagyok, a Szavária Légió alelnöke, az elnökünk elmenekült, mert előadása van. A 15. Apollinarius Légió Krisztus után 43-ban veteránjaival alapította meg Szombathely, vagyis a jogelődő Szavária városát. Ezért hoztuk létre azt a légiót, amely az alapítóinkra emlékeztet. Korhű, az 1. századi légiós felszereléssel, páncélzattal, ruházattal van ellátva, és az egyik fő feladatunk, hogy a Szavária karnevál alkalmával vezessük a történelmi felvonulást. Számos felkérésnek teszünk eleget, általában egykori római városok rendezvényein, ünnepségein veszünk részt, így Zilakba, Szantenbe, Rosenheimbe, Carnuntumba szoktunk elmenni, de hát azért a fő feladata mégis csak a Szavária karneválon való részvétel a légiónak. Egyébként helytörténettel, régészettel, egyebekkel foglalkozunk, tagjaink között az igazgatónk az levéltáros, de régészek, történészek és más hasonló foglalkozásbeliek is előfordulnak, így a hagyományőrzés mellett időnként tudományos jellegű munkával is foglalkoznak a tagjaink.
Itt most milyen feladatuk van?
Konkrétan a karneválon bemutatjuk a 15. Apollinarius Légió mindennapjait, a kiképzést, a harcászatot, a fegyverzetet, a lövészetet mutatnak be, aztán most éppen az lesz ballisztával és más korpióval, nyilvetőgépek használatát mutatjuk be. Harcászkodnak, más légiókkal csapnak össze, időnként barbárokkal, bemutatva az akkori harci szokásokat és a felszereléseket.
Nem veszélyes ez?
De, hát időnként egy-egy mentő megjelenik, elviszi a bemutató áldozatait, de van emberhalál a legjobb tudomásom szerint nem fordult elő, kisebb-nagyobb sérülések, igen.
Az egyesületben vannak nők is, mi az ő szerepük?
Ők a vallási hagyományok ápolása, vesztaszüzekkel állunk szemben, amelyek a akkori Róma közéletének lényeges résztvevői voltak, és időnként eljátsza a légió azt a jelenetet, amikor a halálra ítélt légióst kísérik a vesztőhelyre, és amennyiben vesztaszüzekkel találkozik a halálra ítélt, ez az ókori törvények szerint kegyelmet jelentett neki, és így megszabadul a halálra ítélt légiós. Hát vannak ilyen apró kis játékai.
A légió egyik tagja fazekas, és az Ízeumnak az udvarán volt, őt is megkérdeztem.
Udvardi Balázs vagyok, igazából ez egy rekonstrukció. A Szavária Legió Egyesületnek a tagja vagyok, és mi a római hagyományok őrzésével foglalatoskodunk. Az én szakterületem igazából a kerámia, és a kerámiával kapcsolatos dolgokat kutatom. Igazából ami tetszett látni, ez egy római kori korongnak a rekonstrukciója, egy pompei falfestmény alapján lett rekonstruálva, és igazából az indiai fazekasság adott még egy kiindulási pontot, és ott még a mai napig is, kisebb falvakban még használják ezt a technikát. Ennek a különlegesége, hogy bottal van meghajtva, és ez miatt egy kicsit látványosabbá is teszi, mint egy hagyományos korongozás, és hát kicsit technikailag is nehezebb, ugyanis egy ilyen állandóan mozgó falapot kell nekem meghajtani, és azon kell megpróbálnom a megfelelő edényeket elkészíteni.
Honnan lehet tudni, hogy valóban használták akkoriban is ezt a botot?
Igazából az ábrázolásból, ugyanis, hogyha a méretekben nem is szabad hagyatkozni rájuk, de nagyjából lehet megfigyelni azokat az attribútumokat, amik jelzik azt, hogy hogyan is készülhetett. A falfestményen lehet látni, hogy vannak fakések, lehet látni azt, hogy egy kicsit ilyen stokedli, sámliszerű ülőalkalmatosságon van a hölgy, ami nálam is ugyanúgy megtalálható, és lehet látni, hogy egy nagyméretű falapon dolgozik, és hát mellette ott a bot, ami nagyon halványon van, de van egy második freskó, ahol pedig ki van hangsúlyozva nagyon is ez a bot, úgyhogy lehet tudni, hogy bot meghajtás van. És innentől kezdve már az analógiák működnek, úgyhogy lehet tudni azt, hogy másképp nem lehetett, csak hogyha tetejét hajtjuk meg, és innent így még már lehet keresni a néprajzi párhuzamokat is.
Mennyiben más, mint az általunk megszokott fazekas korongok?
Őszintén megvalva, ha nem lenne fazekas múltam, soha az életben nem tudtam volna egyetlen egyedényt sem megkorongozni. Ugyanis ez körülbelül olyan, mint hogyha valaki menne a járdán, és egy utána egy mondjuk két méterre magasabban egy rótot kifeszítenének neki. Úgyhogy gyakorlatilag minden az a biztonság, amit megtanult, az hirtelen még tűélessé válik, és minden egyes mozdulatnak, minden egyes pillanatnak megvan a jelentősége. Ha egy kicsit határozottabban, kicsit erősebben nyúlok rá, akkor nyomom meg az agyagot, akkor sajnos azt veszem észre, hogy elkezd imbolyogni a korong. Úgyhogy még finomabban, még oda nagyobb odafigyelésekkel korongozni.
A díszítést milyen minták alapján készíti?
A díszítésre megpróbáljuk amennyire lehet természetesen, mert én is még bevallom őszintén, egy hete sikerült a korongot megrekonstruálni. Gyakorlatilag megpróbáljuk a római minta alapján. Többféle edényi típusuk létezett, voltak ezek a festett kerámiák, és hát ilyen festett edényt készítettem most például az imént, és egy kis rádli mintát, egy ilyen kis pecsételő hengerrel finomabb díszítést alkalmaztam. Ilyenkor az így történik, hogy a festékről egy picit leszab, és gyakorlatilag ott egy ilyen kis negatív megmutatja az eredeti agyag színét, és ettől alakul ki a minta.
Ha már a kerámiáknál tartunk, amiből az ásatások során igen sok előkerült, már mint az izem feltárásakor, akkor itt az ideje, hogy az ásatást vezető Sosztari Csottóval készített beszélgetést is meghallgassuk, aki egyébként jelenleg az Izeum Teamnek a szakmai vezetője.
A legutóbbi időszak régészeti munkát 2001 nyarán kezdődtek. Ez a második nagy régészeti kampány volt itt a Szavárjai Izeum területén, hisz az első Szentlélekiti Tihamér végezte el 1955 és 1961 között. Szintén Tihamér jelenlétével indulhatott a munka, és 2003-ig volt egy hosszabb időszak, majd néhány év szünet következett, és 2007-től 2010. szeptember végéig, tehát lényegében már az építkezéssel párhuzamosan is folytak még régészeti megfigyelések, kisebb régészeti ásatások. Igazániból a feladat úgy kezdődött, hogy 2001 nyarán elnyertünk egy kisebb pályázati összeget, amely a szentély újraindítandó régészeti kutatását finanszírozta, és ezzel párhuzamosan indult meg az a restaurátori munka, aminek az volt a legfőbb célja, hogy az korábbi rekonstrukció eredményeképpen a homlokzatba beöntött márványokat kiszabadítsuk, és megállítsuk azt a pusztulási folyamatot, amit ezek a márványok a szabad ég alatt való létben elszenvedtek. Sajnos tudomásul kell vennünk azt, hogy az elmúlt 40 évben ezek a faragványok sokkal többet szenvedtek, mint az előző 1700 év alatt összesen. A három éves pályázati időszak letelte után egy kisebb szünet következett, amikor úgy mód volt arra, hogy egy picikét végig gondoljuk, és akkor talán úgy lelkünk mélyen reménykedtünk abban, hogy talán az eredmények elégségesek lesznek ahhoz, hogy egy új típusú gondolkodás eredményeképpen egy új típusú rekonstrukció valósulhasson meg. Ennek az az alapot, hogy korábbi állapotokhoz képest sikerült tisztázni a szentély még nyitva lévő alaprajzi kérdéseit. Lényegében választ kaptunk egy holomkronológiai problémára, az izom használatának időhatárait sikerült megváltoztatni, és előkerült körülbelül mindegy félmillió tárgy, ami alapján a szentély használatát, a mindennapi életben használt tárgyak jellegét, minőségét teljesen másként kezdtük el látni, és ez mind-mind beleépült valahol ebbe az összképbe, amelyet most már láthat a látogató. A pályázat 2007-ben íródott, egy komplex műemlékvédelmi területhasznosítási, tehát tömbrekonstrukció is megvalósul, az izom még nem fejeződött be, az izom projekt keretében, és ami nagyon fontos, egy olyan stáb létrehozása is lehetővé vált, amely az itt előkerült leletek feldolgozását, a feldolgozás segítésén túl, majd az intézmény üzemeltetését, tehát a látogatók fogadását egyaránt lehetővé teszi. Ez nagyjából abból a társaságból verbuválódott, akikkel annak idején a kutatást is végig csinálni. Természetesen nyitott ajtókkal állunk mindenki felé, és ez az attitűdünknek köszönhetően az izomhold udvarához nagyon sok ember, nagyon sok szakember tartozik, hiszen ezt a temérdek információt, temérdek leletet nem nagyon lehet másként megemészteni, vagy közkincsé tenni. hogy külső szakembereket is belevonunk ebbe a dologba.
Hogyan jött létre az IZEUM intézménye?
2010. szeptemberében alakult meg maga az intézmény, az IZEUM Savarense. Most e hónap 12-én volt a nyilvános megnyitója, és tegnapi nap folyamán egyfajta vallási aktusként, nem tudom, lehet ezt így mondanunk, gyakorlatilag visszaadtuk Ízisz istennőnek azt a templomot, azt a házat, amelyben korábban 2,5 évszázadon keresztül lakott.
Ez konkrétan mit jelent?
1998-ban alakult Szombathelyen egy történeti hagyományőrző egyesület, aminek én is alapító tagja voltam. Ma már csak érintőlegesen veszek részt az egyesület munkájába. Ez a Savaria Legio. Tehát ők voltak azok, akik itt úttörő jelleggel úgy gondolták, hogy életet víve a romokba meg a leletekbe, próbáljunk meg valamilyen módon életmódszerűen visszaidézni valamit az egykori antik múltból, megpróbálni életet lehelni ezekbe az egyébként holt tárgyakba. Tehát ez az attitűd, vagy ez a gondolkodás, ez nagyon régtől megvolt bennem. Jó páran vagyunk itt a csapatban, akik korábban együtt tevékenykedtünk ebben a egyesületben. Nyilvánvalóan volt, hogy az IZEUM azon túl, hogy egy történeti bemutató hely, egy műemlék, azon túl ne kerteljünk egy templom. És nyilvánvaló volt, hogy ezt a templomot úgy lehet leginkább használatba venni, hogy templom funkciójának megfelelően kezdünk benne viselkedni. Nagyon könnyű helyzetben vagyunk, hiszen Apuleusznak ott a ragyogó műve, annak is a 11. fejezete, és nagyon kiváló ábrázolások maradtak meg, mondjuk leginkább a Pompei templomból, Pompei Ízisz templomból, ami alapján belismerjük a mi leleteinkben, a mi falfestményeinkben és minden egyéb másban azokat az azonosságokat, azokat a kötelező jellegű dolgokat, amelyeket nyilvánvalóan minden Ízisz templomban meg kellett, hogy legyen. És emellett a kotta mellett, vagy emellett a bankó mellett ugye szépen összeállt a kép, és nagyjából próbáltunk egyfajta szertartást rekonstruálni. Nem volt igazándiból nehéz, hiszen Apuleius leírt mindent, amit egyáltalán le volt szabad írnia a hittitkok megsértése nélkül. Könnyű helyzetben volt, mert nem csak egy kiváló regényíró, nem csak egy nagy sikerű szónok és jogász, hanem egy Ízisz pappal is állunk szemben. Tehát ő nagyon pontosan leírt mindent, tulajdonképpen ebből szinte húzni kellett csak, hogy a szertartást bemutassuk. Az eredeti nyitó szertartást ugye a vallási előírásoknak megfelelően napfelkelte pillanatában kellett bemutatni, és ez nagyon szépen ugye be is jött. Három napi bőtörés után az utolsó éjszakát azt itt többé-kevésbé virrasztva töltöttük a szentélybe, és hajnalban, ahogy kell, elvégeztük barátaink segítségével, ide Savaria bejutatott Nílusvízzel azt a rituálét, amely révén ugye ismét kinyithatott, jelképesen is és valóságosan is kinyithatott Ízisz szentélyének az ajtaja, és ahogy Apuleius megírta, Ízisz fenséges tekintete a nyitott ajtókon tekint le ránk. Ez történt meg tegnapi nap hajnalban. Úgy gondolom, hogy ez nem játék, hanem valóban ehhez a helyhez, vagy ennek a helynek a szelleméhez illő módon tudtuk ezt az egész dolgot így megcsinálni, és úgy éreztük, hogy mi is valamilyen fajta lelki töbletet, vagy feltöltődést kaptunk ettől az egésztől. Néhány barátunk volt csak jelen, ez nem a külvilág számára szólt, de természetesen itt most a Savaria karnevál alatt minden reggel nem, hát hajnalban nem, mert ilyenkor a karneválozó közönség még az igazak álmát alussza, de 10 órakor most minden reggel 3 nap egymás után ezt a templomnyitási szertartást itt a Savaria Legio Egyesület földkoszorújával szépen előadjuk a közönségünk számára.
Időben hol járunk most?
Az emberek általában nagyon szokták azt felejteni, hogy a római kor az nem egy pillanat felvétel. Tehát az itt Pannóniában, itt Savariában ez nagyjából 4 évszázadot jelent. 4 évszázad az annyira hosszú idő, mintha mondjuk a mai korszakot, mondjuk a bocska időszakával kevernénk össze. Tehát ezen a hosszú időszakon belül mindegy egyenegyed év ezret, nagyjából legkevesebb 250 év a Savariai IZEUM élettartama, és az első szentély, a legkorábbi szentély, most már úgy nagyjából a kronológiai kérdések tisztázódtak, a legkorábbi szentély az körülbelül a Krisztus utáni 70-es, 80-as években már léteznie kellett. Őriz a Savaria Múzeum, és nem sokára ez itt az IZEUM-ban lesz majd, most fejeződött be a restaurálás ennek a kőemléknek, egy oltárkövet, amelyet egy Tiberius Barbius Valens nevű jó ember állított, aki nem volt kisebb ember, mint Savaria egyik polgármestere, és azon túl főpap is volt. Sajnos nem tudjuk, hogy a kultusz főpapja vagy a tartományi főpap tisztségét látta el annak idején. Egy szó mint száz, na ez az ember már hivatalos személyként áldozott Ízisz istenőnek egy oltárt. Tehát ez önmagában már elég lenne annak az állításnak az igazolására, hogy ez első század végén itt a kultusz már mindenképpen megvetette a lábát. Ezt kiegészítve azonban, hogy a régészeti ásatásai számos információval nyújtottak, ennek alapján tudjuk, hogy az izom nyugati, tehát hátsó traktusa környékén itt egy fából és vályokból épült szentélyecske állott, amely sokkal egyszerűbb kivitelű volt, és nagyságrendekkel kisebb, mint ez a hatalmas későbbi kőtemplom. Ez ugye a Fláviuszok császársága idején épült és volt használatban, és egyszerű kivitel ellenére nagyon nívós falfestményekkel rendelkezett, életnagyságú Ízisz papok tekintettek le akkor a hívőkre a falról, és egyáltalán olyan jellegű ábrázolások, díszítések voltak benne láthatók, amelyek nagy hasonlóságot mutattak a birodalom legrangosabb izeumával, például a pompei izeummal is. Aztán valamikor a második század első harmadában hatalmas változás állt be. Rómában is Hadrianus lépett a trónra, aki hát maga is Ízisz hívő lévén támogatta jócskán az orientális eredetű kultuszokat, és ennek köszönhetően itt nyilvánvalóan megváltoztak a viszonyok. A környező épületeket lebontották, és elkezdték építeni ezt a hatalmas szentét, amely méreteit tekintve a leghatalmasabb izeumok közé tartozik birodalomszerte. A alexandriai főtemplom, illetve talán egy picivel a római templom, Róma városi templom volt nagyobb, nagyjából ugyanakkora, mint a szabratai Líbiában lévő, és hát a többi ma ismert és alaprajzilag jó értékelhető templom ennél kisebb volt. A maga a templom 42 méter széles volt és 72 méter hosszú, ehhez fogható épület itt most Szombathelyen talán csak a sportcsarnok épületkomplexuma és a székesegyház, és ehhez természetesen kívülről csatlakoztak azok az épületegységek, amelyek minden ilyen jellegű krális intézménynek belejárói voltak. A papok szálláshelyei, a sekrestje, lakomahelyiségek, közösségi helyiségek, és ami nagyon fontos, az orvoslásra szolgáló helyiségek, a szanatórium, illetve az zarándokok fogadására szolgáló helyiségek, amelyeket ugye más éppebb állapotban megmaradt Ízisz templomoknál is megtaláltak. Tehát úgy néz ki, hogy valószínűleg, hogy ez az egész épület komplexum a Borostyánkő út mellett álló teljes inzulát, tehát épület tömböt felölelte, itt a környező épületecskékbe, helyiségekbe beleásva nagyjából olyan jellegű leleteket találtunk, ami alapján joggal tételezhetjük fel, hogy ezek legalábbis tematikus kapcsolatban álltak ezzel a hatalmas templommal.
Mint Sasztarics Otto említette, a feltárások során sok freskó töredéket is találtak, amelyeknek restaurálása nagyon komoly szakmai kihívást, feladatot jelentett. Két restaurátor is dolgozott rajta, és a Nyitány kiállításon két restaurált freskó motívumot meg lehetett nézni. Róluk kérdeztem Kurovszki Zsófiát.
Harsányi Eszter kolléganőmmel ketten restaurátorokat az a szerencsés megbízatásért, és megtisztelő megbízatás, hogy a szombathelyi ízeum feltárásán előkerült falfestményeket restaurálhatjuk, illetőleg rekonstruálhatjuk, hogy bemutatható, értelmezhető állapotban kerüljenek a új kiállításban. Itt most két kis bemutató panelt hoztunk magunkkal, amivel csak egy kicsit kedvet szerettünk volna csinálni a megnyitóra majd a falfestményekhez. Ezek közül az egyik az egy olyan példát mutat, amikor olyan helyzetbe kerül a restaurátor, hogy nem áll rendelkezésére egy kifestett helyiségnek teljes anyaga, vagy egy alig hiányos anyaga, hanem bizony csak szép motívumokból, néhány töredékből tud gondolkozni, néhány töredékkel tud foglalkozni, de abból meg lehet próbálni, és meg is kell próbálni megmutatni a legtöbbet és a leginkább értelmezhető formában, nem eldugni raktárba csak azért, mert kevés van belőle. Ez a kis panel, ez egy nagyon szép, nagyon míves festésű felületnek egy részlete. Látszik, hogy mind minőségileg, mind hozzáállásbeli, elvárásbeli szempontból nagyon adtak rá, hogy mit festettek itt fel. Nagyon egyedül álló abból a szempontból, és Pannóniában az itt fellelt anyag, hogy nem nagyon van ilyen igényel, ilyen minőségben festett, ilyen motivum kincsel festett anyag jelenlegi ismereteink szerint raktárakban, tehát feltárva nem ismerünk ilyet. Egyértelműen utal a minőség arra, hogy Savaria római polgárokkal betelepített város, akik hozták magukkal a saját mestereiket, itáliai mesterek dolgoztak itt, és adtak arra, hogy mit adnak ki a kezükből.
Végül hallgassuk meg néhány látogató véleményét is.
Körülbelül 5 éve járunk vissza ide Szombathelyre, bár a feleségem idevalósi, úgyhogy szinte hazajövünk, és évről évre egyre elégedettebbek vagyunk a rendezvényekkel.
Régezkedtünk, ásatáson vettünk részt, ástuk az ilyen régebbi tárgyakat. Van az ízeumban, és itt van egy ilyen külön elkülönített rész, ahol dolgokat dugtak el, amiket ki lehetett régezkedni. Találtunk egy érmét, egy régi érmét, találtunk egy ilyen dögcédulát, meg valamilyen ilyen fogászati papírt vagy mit.
Mi együtt csináltuk, tehát együtt találtuk ezeket.
Máskor is szívesen csinálnál ilyet?
Hát igen, még a felnőtt koromban is.
Hallgassunk most egy kis zenét, majd következik a kaleidoszkóp. Kedves hallgatóink, a zene után akkor következzék a kaleidoszkóp. Legelőször is a Szegedi Somogyi Könyvtárra szeretném fölhívni a figyelmüket, ahol a 15-ször megrendezett Nemzetközi Tiszai Hal Fesztivál alkalmából kiállítás nyílt, nevezetesen 2 kiállítás is. Az egyik a fesztivál történetét mutatja be, régi fotók és képeslapok segítségével Frank Sándor Venezs Díjas mesterszakácsnak a gyűjteményéből, és ezeken a képeken a hajdani halpiac világát, a csárda régi berendezését, életképeket láthatnak, és korabeli videófelvételek kíséretében. A másik kiállítás, amelyik ugyanekkor nyílik, életképek a 15 éves Szegedi Nemzetközi Tiszai Halfesztiválról, Illés Tibor fotóiból való válogatás, ez utóbbi szeptember 29-éig tekinthető meg. Maga a Halfesztivál 1-től 4-éig lesz, és nyerni is lehet a különböző vetélkedőkön, versenyeken. De ne feledkezzenek meg, hogyha ott járnak, megnézni Somogyi Károly születésének 200. évfordulójára nyílt koronás fők, államférfiak, főpapok, tudósok elzüllött könyvtárainak darabjai, ami most már régebb óta is nyitva van. Egy másik kiállítást Léta Vértesen ajánlunk a figyelmükbe, Rozsnyai István múzeális gyűjteményében. A címe pedig nagyon szokatlan, Szuszékok népművészete. Válogatás a Makoldi gyűjtemény anyagából. Na most a szuszék szó már önmagában szokatlan, az álomszuszék egyébként ebből származik. Itt egy ácsolt, fából készült ládáról van szó, amely különböző formában volt, hiszen különböző élethelyzetekhez, lehetőségekhez alkalmazkodott. Több típusa van, alapvetően 2 szoktak megkülönböztetni, egy régi ősi típust, az őrségben megmaradt ez a típus, és ilyen típusba tartozik a 1500-as évek vége, 1600-as évek elejéről származó középkori darab, míg a többi az újabb típusba, Felvidék, Erdély és Baranya területéről. Az egyes ládák mellett, illetőleg a velük kapcsolatos magyarázó leírásokat, szövegeket is elolvashatják, akik itt járnak, és magáról a gyűjtőről ismerve valamennyi ugye a Makoldi gyűjteményből származik, tehát Makoldi Sándor festőművész gyűjtötte, aki Egerben a tanárképző főiskolán végzett, de emellett Debrecenben az etnográfia szakot is elvégezte, és akinek egyébként a művészetére Csontváry Koszka Tivadar és a magyar népművészet gyakorolta a legnagyobb hatást. Ismét más, Abony. Az Abonyi Múzeumban egy állandó kiállításra szeretnénk fölhívni a figyelmet, ahol a 18. század végén épült granáriumban, vagyis hogy a Csák nemzetség építette magtárban rendeztek kiállítást, az alföldi település megszűnő félben levő tanyás gazdálkodásának az eszközeit gyűjtötték be, és a kismesterségek használati tárgyait, olyanok, mint a kovácsműhely, kötélgyártó, szígyártó és takácsműhelyek, és a felszerelések között megtalálhatók az aratás, cséplés, magtisztítás eszközei, aratókoszorú is például kapcsolódik hozzájuk, valamint a jószágtartás és a szőlőműveléshez tartozó eszközök. De konyha, kamra, sarokot is rendeztek be, ahol például a tartósítással kapcsolatos, meg a tejfeldolgozás és disznóvágás munkaeszközeit lehet megnézni. Az udvarban pedig személy- és teherszállító járműveket, ekéket, boronákat, rögtörőkapákat, oldalozó vetőgépeket, szecskavágó járgányt, morzsolót, szártépőt, de a kovácsműhelyhez szükséges tábori kohó is megtalálható, illetőleg az abonyi önkéntes tűzoltóság szerkocsiját is meg lehet nézni, a gémeskút meg a parlagi galambok galambosa és a lekvárfőző katlan mellett. További látnivaló a Harkányi báró uradalmának egykori cselédharangja, ami viszont meg is kongatható, tehát hogyha iskolai kirándulás van, akkor ezt is figyelmükbe ajánljuk, meg azt is, hogy van itt olyan hely, ahol helyszínen lehet nyárson sütni, szalonnát meg bográcsolni, és hogyha a téglagyárnak a területén a téglatárba elmennek, meg lehet látogatni. Nem csak az ottani harangot lehet meghallgatni. Teljesen más területre kalauzolja el önöket a szolnoki Damjanich János Múzeum az informatika gyermekei. Egy kiállítás a számítógépes játék kultuszáról című kiállítása, amelyik tárlaton a számítógépes játékok történetét ismerhetik meg, a hőskornak világhírű képviselőit, és a játékok ihlette divatcikkeket is. Tehát vannak itt számítógépek, konzolok, perifériák és kazetták, és olyan játékok is, mint például a Vectrex vagy a Nintendo NES, amiket ki is lehet próbálni. A kiállítást a Damjanich János Múzeum a Budapesti Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeummal közösen rendezte, és hogyha már erről a múzeumról is szó van, akkor szeretném fölhívni a figyelmet a Dosztalgia kiállításra, amelyik szintén számítógépekről szól, és amelyik decemberig látható, és a Mozgásban a Hindenburg gépei, amelyik kiállítást viszont meghosszabbították október 23-ig, tehát a 19. század első felének gépeit, újító technikai megoldásait láthatják itt, és tapasztalhatják meg például a lebegővasúton, az első dunai gőzhajót, ki lehet próbálni az első magyar vasútvonalat, lóvontatású Kőbánya-Kispest levegővasút egy 8 méteres rekonstruált szakaszán, vagy a Karolina gőzhajót is meg lehet nézni. Szintén a múltba tekint vissza a Fővárosi Képtár Kisszeli Múzeumában a Gyílovam, Ló a városban című kiállítás, amely még szeptember 8-áig látható, ahol a lovak különböző funkciókban történő ábrázolásaira tették a hangsúlyt, és többségében életképet lehet látni. Olyan témákra lehet csoportosítani, mint a reprezentáció, ahol a karusszelek, vendégfogadás, választási menetekben, sőt koronázásban látható a ló, a szórakozás, lóverseny, borsli és hasonlók, munka, ahol például a hajóvontatás is, vagy a bolgárkerék is szerepel, meg lajtoskocsi, katonaság, ahol ágyúvontatásban és utánpótlásszállításban is látható, közlekedés, különböző hintók, kocsik és hasonlók, játékok a hintalótól a sakkfigurákig és a tornaszerig, valamint kultúrtörténeti mozaikok, mint például a Pegazus, Kentaur, Csaba királyfi és hasonlók. Ugyanitt egy másik kiállítás is van, tehát a Kisszeli Múzeumban, a Fővárosi Képtárban, Leopold Blum képzőművészeti díj a Morris World Group támogatásával. Ez csak szeptember 4-éig látogatható. Itt a pályázatra beérkezett művekből a bíráló bizottság 6 művésznek az alkotásait választotta ki, pontosabban 6 olyan alkotást, amely tulajdonképpen egy bemutatót tervezett meg Európai Művészeti Intézménnyel, vagy pedig nemzetközi eseménnyel kapcsolatban, és a kiállítási koncepciónak a megvalósítását szolgálja a 10.000 eurós végdíj, valamint a művésznek a jutalmazását. A nyertes Bacsó Róbert volt, aki egy nemzetközi galériában tervezte meg a saját kiállítását. Magán itt, ezen a kiállításon a 6 bizottság által kiválasztott művésznek az alkotásait lehet látni, azokból pontosabban egy reprezentatív anyagot, festményeket és grafikákat, illetve egy videófilmet, ahol mind a 6 művész beszélt munkásságáról, céljairól és művészeti elképzeléseiről. Egy másik kiállítás, nagyon érdekes, a Karádi emlékkiállítás, amelyik Budán nyílt a Lövőház utcában, Karádi Katalin Múzeum Kávéház címmel. Itt Karádinak a bundáját, személyes értéktárgyait, róla szóló könyveket, és egyéb anyagokat lehet megnézni egy kávéházban, ahol a kávé mellett lapozgatni lehet azt az albumot, amelyben Karádinak az amerikai fényképei láthatók abból az időszakból, amikor már visszavonultan élt, és a falakon láthatók még olyan plakátok is, amik az amerikai fellépésével kapcsolatosak. Kámán Tibor vásárolta meg a hagyatékot 2006-ban Mohácsi Ilona karádi öltöztetőnőjének a segítségével, aki ezt Amerikából hazahozta. Szintén másik kiállítás most a Budapest galériában, Visszapillantás, Keleti Éva retrospektív tárlata. Ez egy fotókiállítás, amelyik részben az ő szakmai életét, életútját mutatja be, amikor is a klasszikus hírügynökségi fotósként számos jelentős személyiségről készített fényképeket, mindazokról, akik számítottak az elmúlt 5 évtizedben, és nem csak a nyilvános szereplésükkel, fellépésükkel kapcsolatban, hanem az otthonok ajtói is megnyíltak előtte, tehát otthoni képek is készültek, így nem csak az ő visszatekintése is, hanem ez valódi történelem, ahogy ő maga fogalmazott, egy életen át a fotográfia bűveletében lenni, ez az én történetem. Egy másik kiállítás Baján nyílt, művészeti kiállítás, Klosszi Irén grafikus művész retrospektív kiállítása, ahol 3 teremben is megtekinthető a bajai művésznőnek az alkotásaiból egy válogatás, egész életútját tekinti ez is át, tehát a legkorábbi műveitől, ugye 1971-ben volt az első egyéni kiállítása, egészen a mai napig. Érdemes tudni róla, hogy ő absztrakt művész, a sötét színeket kedveli, fekete, barna, szürke különböző árnyalatait, mindezekkel azonban nagyon mozgalmas vonalrendszereket hoz létre, amik különböző természeti jelenségekre is utalhatnak. És még azt is érdemes tudni róla, hogy Patai László és Bráda Tibor volt a mestere. Hogy a történelem iránt érdeklődőkről se feledkezzünk meg, fölhívnám a figyelmet a kecskeméti Cifrapalotára, ahol Árvák hercege emlékkiállítása Rákóczi szabadságharc 300. évfordulójának tiszteletére címmel nyílt egy kiállítás. Itt első ízben látható a Rákóczi és Zrínyi család történetének a bemutatása olyan formában, hogy II. Rákóczi Ferenc oklevelét, Tököli Imre leveleit, illetőleg Ocskai László nyergét is meg lehet tekinteni. Külön részt szenteltek itt a békekötésnek, az emigráció és az újratemetés időszakának. Szintén történelmi kiállítás, bár művészeti kiállítás is a Veszprémi Csikász galériában nyílt a túlélő, Levendel László gyűjteménye. A gyűjteménynek az az érdekessége, hogy Levendel László orvos volt, és orvosi működése során számos művésszel is megismerkedett, és ezeknek az orvosi kezeléseknek az eredményeképpen számos olyan művésznek az alkotását is megkapta, mint a hálának, a köszönetnek a jelét, akik rendkívül nevezetesek, és akiknek a művei éppen ezért művészettörténeti szempontból is érdekesek. Derkovics Gyula műveit például özvegyétől kapta, Dési Hubert Istvánnak az alkotásaiból is vannak a birtokában, tehát ezért is érdemes megnézni a kiállítását. Egy másik művészeti és egyúttal történelmi kiállítás a Hódmezővásárhelyi Emlékpontnak a kiállítása 1956 művészei, 1956 képei, rajzai, szobrai címmel nyílt. Itt tulajdonképpen 2 művésznek az alkotásai láthatók, az egyik Tóth Sándor, ki érmeket, plaketteket, arany és ezüst emlékpénzt, köztéri portrészobrokat, domborműveket, térplasztikákat, ivókutakat, sőt síremlékeket is készít, és 1956-ban számos rajzot, grafikát, valamint a forradalom napjait idéző emlékműtervet készített. A másik alkotó Csizmadia Zoltán, akinek 1956-os alkotása jóval később készültek, nagy részük 2000 után született az 50. évforduló alkalmából. Ő egyébként egy könyvet is írt a Magyar Képzőművészeti Főiskola részvétele az 1956-os forradalom és szabadságharcban címmel. Festményein kívül sok épületen kerámia táblái is díszlenek. Végül előzetesen Katona Katalin Egyiptom másképpen című kiállításra szeretném fölhívni a figyelmet, amely Érden a Magyar Földrajzi Múzeumban látható, és a Teleki Sámuel Felfedező Klub tanulmány útján készült 2010 novemberében. A tanulmányút elsősorban a természetre koncentrált, tehát csodálatos természetföldrajzi képződményekkel lehet itt számolni. Innen a másképpen kifejezés, de ha valaki már Érden jár, akkor érdemes a Magyar Utazók Földrajzi Felfedezők kiállítást megnézni az állandó kiállításon, ahol Juliánus Baráttól Almási Lászton, vagy Körösi Csoma Sándoron, Csolnoki Jenőn és másokon keresztül egészen Széchenyi Zsigmond vagy Sáska Lászlóig lehet eljutni, a 28 legjelentősebb magyar utazónak az útvonalát lehet megnézni. Vagy a másik állandó kiállítást, a Kárpát-medence tudományos feltárói, ahol a történelmi Magyarország földrajzi és földtani feltáróiról van szó Teleki Pállal az élen, illetőleg egy Zeiss C5-ös sztereoplanigráfot is meg lehet nézni, amelyik működőképes, a természeti, geológiai, történeti értékeket, műemlékeket Érd környékéről, valamint a hely- és sporttörténeti kiállítást, ahol Érd környékének a neolitikumtól a 20. századig terjedő történetét régészeti, néprajzi és helytörténeti szempontból mutatják be, például olyan emlékekkel, mint egy oltárkő Liberpáternek, vagy egy kis szobor Héraklészt ábrázoló kis szobor, vagy a híres érdi hajómalmok, vagy az érdi bukovinai székelyek egy tiszta szobája, de repülőgép modell is látható, amelyik az érdi sportrepülőtéren volt használatban. Mindezek után búcsúzunk kedves hallgatóinktól, tehát a viszont hallásra jövő hétfőn ismét jelentkezünk.
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.